Ebben részesíted a hozzád menekülőket minden ember számára. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük a 118. Zsoltárnak az első versét és a 13. versét. Ismert a dallam, tehát adjatok hálákat az Úrnak. Foglaljuk helyünket, kikeressük a 331. énekünket, és énekeljük a Nagy Királyon, Hozsánna, Hozsánna, de előtte az énekkar szolgálata van, és úgy jövünk közvetlenül. ott is ne tessenek állni, vannak még helyek, tessenek csak nyugodtan bejönni a sorokba. Mi segítségünk, ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a Máté evangélium a 21. része első 10 versében.
Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Betfagéba az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik: menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása: mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ülve, igavonó áll a csikóján. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokasság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokasság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban! Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették: ki ez? A sokaság ezt mondta: ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Magasztalunk és dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk ezen a mai ragyogó napon, és köszönjük azokat a virágokat, amelyek szinte meglepetésszerűen vattantak ki az éjszaka folyamán, és így fogadott bennünket ez a mai nap. És köszönjük azt, hogy a mi gyülekezetünknek is vannak friss hajtásai, virágjai, és hogy könyörögjünk érettük már most azért, hogy valóban be tudják tölteni az ő hivatásuk, küldetésük, az ő életük kiteljesedhessen. Ehhez az kell, hogy a te ígéd szóljon mindenkor, és megvalljuk azt, hogy bizony alkalmatlanak vagyunk mind a szólásra, mind a hallásra. Szükségünk van felülről való segítségre, szükségünk van a te lelkedre. Ezt kérjük, jövel Szentlélek Úristen, és töltsd be bennünket, szívünket, lelkünket, akaratunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem a gyermekeket. Gyertek erre is, úgy jó. Nem mind bocskák. Jó van. Fogjátok meg egymás kezét. Akkor mennyi körbe, még mennyi, lesz még hely. Mennyi, úgy. Ti meg menjetek széjjelebb. Na, ők meg engedjétek be, gyere főnök. Köszönöm. Áldás, békesség. Hát ma egy drámai mesét fogok nekem, és ez nem mese, mert ez a valóság, aminek a szereplői egy lelkész, most nem én vagyok egyébként, macska természetesen, és egy egér. Hát sejthetjük a drámát már előre ezekkel a szereplőkkel. És tulajdonképpen a történet az úgy nézett ki, hogy van egy lelkész, van a macskája, és ez a macska egyszer csak megjelent egy egérrel a küszöbön, mint ez szokásos, ugye macskáknál, de olyan icipici kis egérke volt, hogy megsajnálta, mert nem volt még meghalva, nem volt még szétmarcangolva, csak hát megfogta. És elhatározta, hogy megmenti az egeret. Igen ám, de közben sok dolga volt, hogy ki akarta vinni jó messze ilyen macskamentes területre, és berakta egy befőttes üvegbe a macskát, vagy az egeret. Mondván, hogy amíg még sajtot is kapott, hogy amíg ő intézi a dolgait, addig az egér az ott egye meg a sajtot, és akkor minden rendben lesz. Na visszajött, mi történt? Még egy nejlont is tett rá, és ez a kis egér úgy látszik, mégis nagyon ki akart mászni, mert valahogy fölcsimpaszkodott a befőttes üvegbe, kirágta a nejlont, és bement a szobába. Hát ez előrevetítette ugye a drámai árnyékát a dolgoknak, mert a szobában nem tartunk egeret, így hát kénytelen volt ezt az ügyes macskát bevinni a szobába, mondván, hogy én megtettem, amit tehettem, nem sikerült, macska egy perc alatt megtalálta, megfogta, és mit csinál? Megette. Na, mi a tanulság ebből? Rengeteg tanulság van, hogy a gyerekeknek az az, hogyha segítünk, akkor mindig végig kell gondolni, hogy tényleg tudjunk. Nem olyan egyszerű segíteni egymásnak. Ha lehet, meg kell kérdezni a másikat is, hogy te mit szeretnél. Hát nem akart befőttes üvegben lenni, megijedt, ez lett a veszte. De felnőttek, mert rábízom, mert bennem ilyenek jártak, hogy elnevezzük a lelkészt mondjuk a Világbanknak. Segíteni akar, hívjuk a kisegerek, ugye, aztán benne vagyunk a befőttes üvegbe, hát szóval ezt már mindenki ragozza magának. A lényeg az, hogy nagyon nehéz dolog, vagy nem is olyan könnyű, inkább így mondom, jól segíteni. A jó szándék, mint tudjuk, nem elég. Van is egy ilyen közmondás, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve. Hát ezt az egér most megtanulta. Tehát úgy segítünk a másiknak, hogy nem úgy fölülről lefelé, hanem oda megyünk, megkérdezzük tőle, neked mi lenne a legjobb, és akkor azt tesszük, jó? Megérted, ugye? Világos. aki mi óvinkba járt, az érti. Köszönöm szépen, áldás, békesség, szervusztok! Most pedig az ige hirdetésre készülve a 287-est keressük ki, és énekeljük az első versét. Járuljunk mi az Istennek! Istennek igéjét olvasom az első korintusi levélnek a 10. részéből, az 25. verstől, és még a 11. rész első verséből. Hallgassuk ezt ülve, ezt a szakaszt. Mindazt, amit a húspiacon árulnak, megehetitek, ne kérdezgessetek semmit lelkiismereti okokból, mert az Úré a föld és annak teljessége. Ha meghív titeket a hitetlenek közül valaki, és el akartok menni, mindent megehettek, amit elétek tesznek, ne kérdezgessetek semmit lelkiismereti okokból. De ha valaki azt mondja nektek, ez bálvány áldozati hús, ne egyétek meg, amiatt, aki erre figyelmeztetett, és a lelkiismeret miatt. Lelkiismeretről beszélek, de nem a sajátunkról, hanem a másikéről, mert miért vádolja az én szabadságomat a másik lelkiismerete, ha én hálával leszem, miért kárhoztatnak engem, amiért én hálát adok. Akár eszek tehát, akár isztok, bármi mást cselekeztek. Mindent Isten dicsőségére tegyetek. Megütközésre ne adjatok okot, sem a zsidóknak, sem a görögöknek, sem az Isten egyházának. Mint ahogyan én is mindenben mindenkinek igyekszem kedvére lenni, nem a magam hasznát keresve, hanem a többiekét, hogy üdvözüljenek. Legyetek a követőim, mint én is követője vagyok Krisztusnak. Kedves testvérek, nem ragaszkodtam volna éppen ma ez az igéhez, ha nem lenne a közepében, mint egy foglalatban az értékes, drága kő, ez a nagyon ismert mondat, hogy mindent Isten dicsőségére tegyetek. Ez viszont nagyon is közel van a mi protestáns, a mi kálvinista lelkünkhöz, szinte a legfontosabb üzenetek egyike, döntő szempont a mi gondolkodásunkban, etikánkban. Ha szeretnénk, hogy valamit egy mondatban tovább adjunk az utánunk jövőknek, akkor akár ez a félvers is lehetne, mert annyira az egészről szól, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Ugyanakkor egy nagyon gyakorlat és nagyon korhoz kötött probléma az, amit úgy mondhatunk, hogy a foglalata ennek a mondatnak, tehát egy kicsit kell vele foglalkoznunk. Korintusban és sok más gyülekezetben is megjelent ez a probléma, kereszténység kilép a
görög-római világba, környezetbe a biztonságos, az ismert, bejáratott világból, ami a törvénynek a világ. Ott világosan le van írva, hogy mit igen, mit nem és hogyan, de a keresztény emberek éppen azért tették ezt, azért léptek ki, mert szabadnak érezték magukat a Krisztusban, de maga a folyamat az nem volt egyszerű. Komoly lelkiismereti kérdések jelentkeztek. Éppen az étkezés kérdése, de napi szinten, naponta talán többször is, hogy tudnélik, lehet-e pogány szentélyből származó húst megenni, akár egy vendégségben, akár a kimérésben, mert rengeteg áldozat volt, a hús pedig kimérték, gyakorlatilag nem is volt másfajta hús a piacon. Hát szabad egy Zeus oltárról, vagy egy Minerva oltárról származó húsból ételt készíteni? Nem vétek a 10 parancsolat ellen, nem veszek-e részt esetleg egy bálvány imádásában azáltal, hogy az oda felajánlott húsból eszem. Tehát azt hiszem érezzük, hogy ez egy zsidó keresztény talajon bizony óriási terhet, lelkismereti problémát jelent sok hívő számára. Pál pedig föloldja, amikor idézi az írást, a Zsoltárt, hogy nem kell ettől már tartani, az Úré az egész föld és annak teljessége, nincs benne olyan, ami nem az övé lenne, ami nem őtőle lenne, minden létező tulajdonképpen a világban. És van, akinek ez elég szabadságot adott, és volt, akinek nem. Akinek elég szabadságot adott, azt erőseknek nevezték, a hitben erősek, akik meg nem, ők voltak a hitben gyengébbek, és hát el lehet képzelni ezt a jelenetet, hogy ott ülök a vendégségben, párolog a jó finom pecsenye az asztalon, ugye már beindulnak a reflexek, és ezt csak megszólal mellettem levő keresztény testvérem, hogy ez az Zeus oltárról van. Ugye? Ugye érezzük ezt, hogy ott megállni, és azt mondani, hogy köszönöm szépen, csak a köretet kérem, ami maximum szőlő volt, meg alma. Ugye? Nem is olyan egyszerű, nem is olyan könnyű, főleg akkor, amikor azért nem úgy volt, hogy válogattak ott az emberek, ritkán ettek húst, az egy nagyon nagy esemény volt, hogy húst teszünk. Ugye, mit lehet tenni? Lehet kioktatni, lehet nevetségessé tenni, hogy ugyan hát, vagy lehet figyelembe se venni, aztán nekiállunk és gyűrjük befelé, vagy lehet vele együtt nem enni a húsból. De hangsúlyozom, nem olyan kis áldozat ez. Csak Pál azt mondja, hogy a másikért ne egyetek. Megtehetném, és nem teszem tehát. És ezután egy magasabb szintre emeli most már az egész problémát, és azt mondja, hogy akár esztek, akár isztok, bármi mást cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. És ez most már innentől kezdve egy egyetemes, nagy alapigazság, mindent Isten dicsőségére tegyetek. És ez egy olyan mondat egy református templomban, de bármelyikben is, amire rá is bólintunk, és azt mondjuk, hogy ez biztos így van, ezt nem lehet vitatni. És hát most sem fogjuk vitatni, csak tegyük a szívünkre a kezünket, és csendben kérdezzük meg, hogy vajon lehet-e így élni? Hát mit jelent ez, hogy mindent Isten dicsőségére tenni? Ez olyan angyali életnek tűnik, ugye, hogy egész nap reggeltől estig a talaj fölött lebegek, mert egyetlen hibát sem védhetek. Hát akkor az nem Isten dicsőségére van. Hát nyilván Pál nem erre gondol, és tudjuk, nem vagyunk igazán angyalok, hanem először is azt mondja, hogy nincs külön egy keresztényi életünk, és egy világi életünk, ez a minden. Az azt jelenti, hogy ebben minden benne van, itt most a templom, és amikor kilépünk, az is, az egy világ. Tehát ezt nagyon-nagyon fontos látni, hogy csak egy világ van. Néha megszavazzák nekem a testvérek, hogy a tiszteletes úr is ember, ugye? Jól leplezi, de azért mégiscsak ember, És ez teljesen igaz, én is azért eszem, mert éhes vagyok, azért veszem föl a sapkám, mert fázik a fejem, és hát ezzel így vannak hívők és nem hívők. Persze meg lehet köszönni az Istennek azt, hogy van mit enni, van mit felvenni, de alig, ha szolgálná az ő dicsőségét, hogy valahányszor a kötött sapkámat fölveszem, akkor elkezdem dicsőíteni az Istent. Tehát ugye, hogy van ez akkor? Tulajdonképpen nyilván arról sincs szó, hogy folytonosan igyekszek nagyon jó lenni, és ezt mindig bejelenteni, hogy jó vagyok, és most dicsőítem az Istent. Tehát egyre ugye nem olyan könnyű ez a mondat. Könnyen kimondjuk mi reformátusok, de akkor miről van itt szó? Pál ezt lehozza a földre, hogy így mondjam, azt mondja, hogy megütközésre ne adjatok okot se zsidónak, se görögnek, sem az Isten egyházának. Tehát ennek az első pontja az inkább egy negatívum, egy negatív állítás, hogy megütközésre. Az a sem hívőnek, se nem hívőnek, se erősnek, se gyengének ne okozzatok megütközést vagy botránkozást. És ez az adott helyzetben persze azt is jelentett, hogy nem eszem meg azt a bizonyos húst a másikért, de ennél nagyobb lélegzetű dologról van szó. Azt hiszem, hogy egy alapmagatartásról. A minden az egy szemlélet, az egy lelkiség. És ennek most a pozitív oldalát próbálom megfogalmazni, hogy ennek a lelkületnek kell megnyilatkozni kis és nagy dolgokban egyaránt, mindenben Isten dicsőíteni, az nem azt jelenti, hogy adok valamit az Istennek. De ezt értettem meg tulajdonképpen, és azt hiszem, hogy ez a lényeg, hogy valami pluszokat még a jók között is jobbnak akarva lenni fölmutatok, hanem kapok valamit. Ez jelenti az Isten dicsőítését. Kapok valamit tőle. És amit abban a helyzetben kaptam, egy döntésben, egy viszonyulásban, egy magatartásban, azt megmutatom a szavaimmal, tetteimmel, lelkületemmel, és akkor meg fog villanni, fel fog fényleni valami dicsősége, dokszája az Isten lelkének, jelenlétének. Tehát nem arról van, hogy én adok valamit, hanem amikor az Isten dicsőségére élek, azt jelenti, hogy tőle kapok, tőle kérek, és minden olyan helyzetben, ami igazán fontos helyzet, de néha persze lehet egy gesztus is, csak nagyon fontos. Ott ezt a tőle kapottat mutatom meg azzal, ahogyan leregálom a dolgot. És erre nagyon sok ígéretünk van, csak néhányat mondok, akár ugye a Galata 5-re gondolok, ugye ahol a lélek ajándékáról van szó, lélek gyümölcse cím alatt, szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás, hogy az előbbi kezdő témához lépjünk, de lehet jókor és jól elmondott szó is, vigasztalás is, útmutatás vagy dicséret, egyfajta habitus, amikor ezt mondja Timóteusnak, hogy nem félelemnek lelkét kaptuk, hanem erőnek, szeretetnek, józanságnak a lelkét, és ezzel a lélekkel élem az életem. Hát ezt nem kérem el, akkor nem tudok az Isten dicsőségére élni. Ha ő nem adja ezt nekem, akkor csak szeretném, legfeljebb szavakban tudom ezt tenni. Tehát nem csak belülről fakad ez, hanem felülről kell, hogy fakadjon. És mivel úgy kaptam, nem úgy kiizzadtam, kiszenvedtem magamból, ezért szolgálja az Isten dicsőségét. Tehát világosan kell látni, mert nem azért, mert én egy olyan szabad és nagy erejű ember vagyok, és kézben tudom tartani a dolgaimat, az Isten lelkét is bevonom ebbe, hanem ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Ha nincs ott, akkor nem vagyok szabad. De ha ott van, akkor tudok engedni, tudok nagyvonalúan és nem nagyképűen, egyszerűen, kedvességben, testvéri módon és nem felülről lefelé. Ez nem az okos enged, szamár szenved, ugye, hogy hát nem eszek, akkor jó, ő se eszik, szegény ember, hanem még a szamár munkáját is elvállalom, mert hordozom a másikat. Hát az a, nem az a... teherhordó feladat. És hordozom valóban őszintén és szeretettel. Akkor lássák meg, vagy akkor látják meg azt a többet, ami nem én vagyok. Az Isten dicsőségére való élet. És ezért mondhatja Pál, hogy azt mondja, hogy legyetek az én követőim, mintként én is a Krisztusé, mert őnek vannak ilyen pluszai. Tehát nem azt mondja, hogy pálszerűvé váljatok, hanem mint én is a Krisztusé. És itt kapcsolódunk röviden befejezésül tulajdonképpen a mai aktualitásunkhoz, az ifjúsághoz, a gyülekezetben lévő generációk egymás mellettiséges, egymás utániságához. De ha én kapcsolódok az Istenhez, akkor mindezzel tudok mutatni egy utat, egy mintát, amit érdemes utánozni. Lehet, hogy nem ma, az is lehet, hogy nem holnap, de ez bevésődik. Hát ez itt igazán a kulcskérdés, mert ha az Isten dicsőségére tudok élni, akkor az hiteles lesz az a minta. És higgyük el, hogy több lesz a pozitív bevésődés, mint a negatív. És higgyük el, hogy amikor most készülünk az úrvacsorára, és ott lesznek közöttük, akik először úrvacsoráznak, és olyanok is, akik talán már megszámlálhatatlanul sokszor álltak az Úr asztala elé, akkor ott hagyta, akkor átéltük azt, hogy ott hagyta az ő nyomát, ami lelkünkön, ami szellemünkön, és azt tapasztaltuk meg, hogy az Isten az úrvacsorában van, olyan különös módon adja elénk ugyanezt, hogy tudnélik az ő fia, az Úr Jézus Krisztus a menny dicsőségéről lemondott, annak felfoghatatlan teljességéről, gazdagságáról, hogy velünk szót értsen a kicsikkel, hogy utat mutasson, hogy ahogy Pál mondja, hogy igyekszem kedvére lenni, nem a magam hasznát keresve, hanem a többiekét, hogy üdvözüljenek. Hát az Isten igyekezett a mi kedvünkre tenni, nem a maga hasznát keresve, azért, hogy üdvözülhessünk. A magunk gyengeségében hiányos voltunk ellenére is, megértjük, meghalljuk az Isten hívását, átéljük irgalma szeretetét, hogy valóban lehajott, hogy valóban teljes empátiával, teljes azonosulással emberré lett, sőt, nem csak emberré lett, hanem annak minden állomását egészen a kínhalálig végigjárta, hogy bennünket, vagy hogy mi el tudjuk fogadni az ő szavát, hívását, és igaz emberségre vezessen bennünket, üdvösségre vezessen bennünket. Hát ez a minta vésődjön most be, amikor majd az úrasztalához járuljunk, mind a gyermekeink, és mind a magunk szívébe, mert akkor bizonyosak lehetünk abban, hogy nincs egy benti, meg egy kinti világ van, hanem mindenek az Isten dicsőségére történhetnek. Isten áldjon meg bennünket ebben. Amen. Az énekkar szolgálata következik a konfirmációra készülve.
Thank you.
Ez az esélyek, akkor most a konfirmáció következik, miközben megyünk is előre. Kérem a gyermekeket, hogy álljanak ki, be fogom őket majd név szerint gyorsan mutatni. Az idén 6 gyermekünk konfirmál, akkor legszélen Alexandra, úgy álljatok névsor szerint, hogy arról mellett, tehát Csarnai Alexandra, Dávid Petra, Hajdú Károly, Mazocsai Laura, Markó András és Szirmai Sándor, de javaslom egy picit, menjetek úgy terjedjetek el, úgy egy kicsit, úgy köszönöm, és hogy legyen egy kis levegő is közöttetek. Azt is elmondanám, hogy pénteken történt az úgynevezett konfirmációs vizsga, ahol megjelentek szép számba szülők, hozzátartozók. A másik, amit röviden még el szeretnék mondani, hogy gyülekezetünkben jelen pillanatban több csoport van, egy konfirmandus csoport jár folyamatosan, majd úgy próbáljuk csinálni a úgy liturgikus téren kívül, igen. A gyülekezetünkben több csoport van, és még ősszel is lesz majd egy konfirmációs csoport. Ők másfél évet jártak, hát gyakorlatilag 2 évet jártak konfirmációra, és valamennyien ugye most már elhagyják, vagy már elhagyták az általános iskolai kort, és most már felelős emberként élnek a világban, ha tetszik, ha nem, ugye. Megszerettük őket, és örülünk nekik, hogy itt vannak. És nem is húzom tovább az időt, hanem a rendje úgy fog kinézni a konfirmációnak, hogy hitvallást teszünk, ami azt jelenti, hogy elmondjuk a hiszek egyet, utána egy kérdést teszek föl a konfirmandusoknak, és ezek után pedig történik a kézrátétellel való megáldás, és a konfirmáltakért való imádság a megáldás után, illetve ez a kérdés után, és aztán pedig a felhatalmazás, ami azt jelenti, hogy a gyülekezet életében való részvételen túl a sákramentummal való élésre is felhatalmazzuk őket. Tehát Gondnok úr mond egy köszöntő mondatot a gyülekezet nevében, és a gyülekezet a megszokott éneket, áldó éneket fogja majd énekelni, 134. Zsoltárt, és aztán pedig az úrvacsorára készülünk, akkor a helyükre ülnek a gyerekek, és amikor az úrvacsorázások történnek, az úgy fog történni, mivel sokan vagyunk, és a családokból is sokan itt vannak, hogy hasonlóan, de az már nem olyan fontos a névsor, hanem jönnek először a gyerekek, addig a gyülekezet a helyén marad, és a gyermekkel mindig, aki itt van rokona, vagy rokonai, azok jönnek a kenyérhez, és aztán itt a kehelyhez, a közös kehelyel az úrvacsorázók, illetve első úrvacsorások közös kehelyel úrvacsoráznak, és azután, amikor ők mind vettek már úrvacsorát, jön a gyülekezet a megszokott módon, és azt majd kedves Elvirát megkérjük, hogy indítsa meg a sót, ahogy szokta, és akkor mindenki tudja, mit kell csinálni. Tehát így lesz ez most. Most a hitvallás és kérdés imádság felhatalmazásnál kérem, hogy álljon fel a gyülekezet. És amint az elmúlt időszakban ugye megtanultuk a mi hitünknek az alapjait, most összefoglalóan elmondjuk azt, amit megtanultunk együtt a felnőtt gyülekezettel, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig a következő kérdést intézem hozzátok, konfirmáló fiatalok. Keresztelésetek alkalmával, szüleitek kívánságára lettetek Isten szövetségének, keresztény anyaszentegyháznak, közelebbről a budapoki református keresztény anyaszentegyháznak tagjaivá. Kijelentitek-e most, hogy ebben a szövetségben meg akartok maradni, követitek Krisztust és vallást tesztek róla, felejétek, kijelentem. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a fogadalomtételt, most hajtsuk meg a fejünket imádságban ezekért a fiatalokért. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy ott vannak a gyülekezetben a gyermekek, a fiatalok, az ifjak is. Köszönjük, hogy a jövendő ígéretei lehetnek ők a mi szemeink előtt, és hagy könyörögjünk azért, hogy olyan közösség lehessünk, olyan felnőttek, olyan szülők, keresztszülők, olyan testvérek, akikkel jó együtt lenni, akikhez jó csatlakozni, és akikre jó figyelni. Áld meg őket, az ő életüket, áld meg az ő választásaikat, amelyek csak ezután következnek még igazán. Áld meg az ő testi, lelki, szellemi kibontakozásukat, hogy gazdagságuk legyen, hogy helyesen válasszák meg a célokat, és helyes értékeik legyenek. Hadd könyörögjünk az ő egész életükért, és azon túl is az ő üdvösségükért. Te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. És akkor most következne a igével való megáldás. Kérem Gondok Urat, hogy ebben segítsen nekem.
Senki meg ne vesse ifjú korod miatt, hanem még példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, biztonságban. Amen. Első kimutatási levél 4. részéből. Dávid Petra. Ezért aztán mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket vértóvált elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jobban való gyönyörködéssel és a mi minden erejével. Amen. 2. Tesszalonika 1. Nekünk pedig a mennyben van polgárunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztus is várjuk üdvözítőjük, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket azzal az erővel, amelyen maga alá vetett mindeneket. Amen. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető méltán és engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, mert részrehajlunk és nem képutató. Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek. szeretet és hűség ne hagyjon el téged. Kösd azokat nyakadba, írd fel szíved tárlájára. Így talált kedvességre és jó indulatra, Istennél és embereknél. Amen. Példabeszédet áldjon. Szirmai Sándor, rugolódás és unatkozás nélkül tegyetek mindent, hogy tekhetetlenek és romlatlanok legyetek. Isten hibátlan gyermekei, az elfordult és elfordult rendelékek, akikről ragyogtok, mint a csillagok a világban, ha az élet igényére figyeltek.
Foglalj el a helyét a gyülekezet, a gyermekek még maradnak egy pillanatra, és a gondnok úrnak köszöntő szavait hallgassuk meg.
Kedves konfirmandusok, családok, vendégek és gyülekezeti tagok! Egy jelentős állomáshoz érkeztetek. A konfirmáció az tulajdonképpen, úgy is mondhatjuk, hogy a tinédzserkornak egy fontos pontja, az a pont, ahol megerősödik az, hogy önállóvá váltok, úgyis mondhatjuk, hogy leváltok a szülőkről, és saját utatokon kezdetek el elindulni. Persze ez nem egyik napról a másikra megy, általában legalább 30 éves korig eltart, és aztán azon túl is persze az ember élete végéig a szüleinek a gyermeke marad. Ennél rosszabb már csak az, hogyha sosem válik le az ember, és mindig a szülőn vagy valakin múlik a véleménye, múlik a gondolkozása. A konfirmációban, a felkészülésben ehhez a folyamathoz kaptok utat, mintát, és igazából a mai napi bibliaolvasó kalauzi egy gondolattal, de két igével szeretném ezt megtámogatni. Az első korintusi levél 11. részének az első verse szól arról, hogy legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé, mondja ezt Pál apostol. Tehát vannak erre minták, hogy emberek, akik időnként elindulnak elég rossz utakon, ezt is mondhatjuk, hogy a Bibliának az egyik nagy hitelessége az, hogy a rossz utakról is beszámol, Pál apostol is üldözte a keresztényeket, ott volt egy vértanú meggyilkolásánál. Ugye nem ezt az utat kell követni, hanem azt, hogy rájött, hogy hol rontotta el. És én azt kívánom, hogy ezt a jó utat tudjátok ti vele együtt járni. A másik ige pedig a Zsoltárok könyve 31. részének a 6. verse. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, ó Uram, hűséges Isten. Ebben egészen biztosak lehettek, hogyha az Istenre bízzátok magatokat, akkor ő jó útra fog vezetni, és ebben jó eséllyel szeretne támogatást adni nektek a gyülekezet. Elsősorban nyilván a Szentíráson keresztül ismerhetitek meg mindezt. A gyülekezet ennyibe tud segíteni, hogy a Bibliában a nagytiszteletű úr aláírása mellett ott van a presbitérium minden tagjának az aláírása. És az azt is jelenti persze, hogyha ebben a folyamatban, hosszú úton, tanácsra, véleményre van szükségetek, akkor állunk mindig rendelkezésre. De hogy alapvetően az az alap, amivel elindulhatok, az a Biblia lesz, és várunk ebben erre az útra titeket, ennek az első lépése lesz a mai együttlét, mai úrvacsorai közösség, és kérem, hogy ebben folyamatosan vegyetek részt, legyetek a következő generáció a gyülekezetben, és remélhetőleg majd valamelyikőtök fog ugyanígy mondani gondnokként köszöntőt, vagy gondnokasszonyként köszöntőt néhány évtized múlva akár a akkori konfirmandusoknak. Én azt kívánom, hogy ilyen úton járjatok. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Most üljetek le helyetekre nyugodtan, mert készülünk most már a eltévesztettem, de nem baj, majd a végén elénekeljük a 134. Zsoltán. Most már készülünk az úrvacsorára, 435. énekünket keressük ki, lelkem siet hozzád menni.
Hallgassuk meg, miképpen szerezte mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát, amint ezt elénk adja Pál apostol az első korintusi levélben a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adott, és megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a poharat is vette, és ezt mondta, e pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hozzáteszi az apostol, vizsgálja meg magát az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, hogy aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Magunk megvizsgálása bűnbánati imádságban történik, hajtsuk meg a fejünket. Urunk Istenünk, te vagy az igaz bíró, és előtted minden nyilvánvaló. A titkos gondolatok is, a még alig megfogalmazott, csak a mélyben lassan formálódóak, amelyek azonban meg fognak születni, világra jönnek, és meg tudják mérgezni a szívünk, lelkünk és mások életét. Tele vagyunk ilyen mélyben gomolygó indulatokkal, édesatyánk, és könyörgünk azért, hogy szabadíts meg, és aztán azokért, amelyek már szavakká lettek, melyeket már megfogalmaztunk magunkban először, de már szándékok születnek, és ezek között sok a rontó, ártó, könyörgünk, hogy ezektől is szabadíts meg. Csak kimondott szavainkért bocsáss meg, amelyeket már nem tudunk visszavenni, meg nem történté tenni, de nagy szükségünk van arra, hogy ezekért feloldozást kapjunk, hogy elindulhassanak tőlünk más szavak is, és tettek is, amelyeket nem kellett volna megtennünk, vagy rosszul tettünk szándékosan. És könyörgünk a mulasztásainkért is, édesatyánk, amelyeket nem tekintünk sokszor se bűnnek, se bajnak, hiszen te tudod, hogy a mi nyomorúságaink nagy része a mulasztásainkból származik. Töröld el ezeket, és áld meg bennünket új kezdéssel, új akarattal, új lendülettel, és hallgass meg a mi imádságunkat. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el közös bűnvalló imádságunkat eképpen. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, töröld el az én bűneimet, tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Kedves testvérek, a hitvallás már megtörtént a konfirmációban. Most az Anyaszent Egyházunk rendje szerinti kérdéseket teszem fel. Először is hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Úrunk ingyen kegyelméből, a Jézus vérének érdeméért, hitáltal mindnyájunknak. Amen. Most pedig foglaljuk el a helyünket, és a úrvacsorázás, tehát a megbeszélt rendszerint történik. És közös kehellyel majd a Katalinnál fogadjuk el a kenyheket, nálam pedig a kenyeret. Tehát mindig egy gyermek és a családja.
Tehát kérjük a gyerekeket, jöjjenek ki először. ABC sorrendben. A családdal együtt. Tehát a gyerekhez jöjjenek a családja, szülei, keresztülei, akik együtt akarnak úrvacsorázni. Akik együtt úrvacsoráznak vele.
Jó, aztán te jössz, Petra. Ha csak jönnek, úgy szépen. Eredetesen nem így szerezte mi Úrunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát, így éltek vele az apostolok, első keresztények, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most így élhettünk vele mi is. Mielőtt kiki a maga hajlékába térne, hagy kérjem és nincsen, hogy magában az Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegye, hanem viselkedjék keresztényi rendeltetéséhez méltóan. Most pedig hajtsuk meg a fejünket eképpen. Megköszönjük néked, édesatyánk, ennek a mai délelőttnek minden gazdagságát. Köszönjük a sokszínűségében azt az egy kegyelmet, amelyik annyi módon most kidomborodott előttünk. Hadd kérjünk arra, hogy ezt tudjuk elvinni magunkkal, és hogy ez tartós maradjon, és naponta megújuljon bennünk igéz szent lelked, jó akaratod által. És most hadd könyörögjünk a mi gyülekezetünknek a megszomorodottjaiért. Először azokért, akik gyászolnak, akik az elmúlt héten koporsó mellett álltak meg, és a veszteségeiket számlálták, hogy megtapasztalják és átéljék azt, hogy te meg tudod őket vigasztalni, és meg tudsz mindnyájunkat vigasztalni. Te vigasztaló lelked, te igéd, az, ami épülésünkre, megújulásunkra adatott. Könyörgünk a betegekért, a különösen súlyos betegjeinkért, hogy erősíts meg őket testükben és lelkükben egyaránt, hogy legyen bennünk élő reménység, és így erősíts meg mindnyájunkat, így könyörgünk a te egész anyaszentegyházadért, és könyörgünk a mi magyar népünkért is, arra, hogy legyen reménysége, legyen táblata, és főleg lelki ereje megújulni, gyógyulni, cselekedni, építeni, a jövendőben bizakodni. Így áld meg bennünket, készülvén a nagy ünnepre, a nagy evangéliumra, hogy azt be is tudjuk fogadni, és az bennünk munkálkodhasson. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek! Igyekszünk a hirdetéseket gyorsan elmondani. Hirdetem azt, hogy a megszokott órák meg lesznek, mai is ifjúsági órák, konfirmáltaknak kisipi 5 órakor lesz az ifjúsági óra is. Holnap babamama kör 9-kor, és kedden, és ne feledkezzünk el róla, hogy presbiteri gyűlés lesz, tehát kérem a presbiteri testvéreket, hogy a kiáratnál lévő ívet legyenek kedvesek aláírni. A szerdai alkalmak meg lesznek tartva, és 17:30-kor lesz a női bibliaóra. Tulajdonképpen nagy hét van, nagy csütörtök, nagy pénteken. Mind a két alkalommal lesz istentisztelet, mégpedig úgy, hogy nagy csütörtökön este 6 órakor, ez pedig a szokott gyertyás liturgiánk lesz, és mindig nagy csütörtökön úrvacsora is van a mi gyülekezetünkben. Nagy pénteket délelőtt 10-kor és este 6-kor lesz istentisztelet, az esti istentiszteleten pasió olvasás lesz. És akkor húsvét vasárnap és húsvét hétfőn a szokott időben 10 órakor lesz istentisztelet. Hirdetem, hogy ezen a héten kísértük ki utolsó útjára dr. Dobos Gyula atyánk fiát életének 91. évében, aki az óbudai gyülekezetnek volt a presbitere korábban. Ravatala felett a vigasztalás igéit a zsidókhoz írt levél 10. részéből vettük, az igaz pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Isten vigasztalását és áldását kérjük a megszomorodott szívű családra. És akkor átadom a szót Gondok úrnak.
Kedves testvérek, én is először szeretném megköszönni mindenkinek a türelmét, amivel ezt a szép alkalmat végigülték, és a állóképesség és ülőképességet bizonyította mindenki. Ebbe volt része azoknak a gyerekeknek, akik hitoktató lelkészünk Becker Norbert vezetésével a Szent Imre gimnáziumból nagy rész, április 2. és 6. között egy Luther Nyomán című kiránduláson vesznek részt többféle helyen is. Megkezdődött az adóbevallás időszaka, ismételten kérjük a testvéreket, hogy az egyik 1%-ot a közegyháznak, ami például a óvodák, iskolák támogatását segíti, a másik 1%-ot pedig gyülekezetünk alapítványának, a Budafoki Református Keresztény Alapítványnak ajánlják fel. A pénztárosi asztalnál még biztos találhatók ilyen számok, illetve tőlünk vagy a honlapon megtalálhatók. Továbbra is elérhető a 2009-es gyülekezeti naptár, illetve a református bibliaolvasó kalauz, ami napi igeolvasás lehetőségét adja minden magyar református embernek. Általában a vasárnapi igehirdetések is ezen alapulnak. Fontos még, hogy vendégeink számára mondom, akik nem annyira rendszeresen járnak ide, hogy van egy gyülekezet történeti könyvünk, ami az iratterjesztésben elérhető, ami a gyülekezet megalapításának történetét írja le, és megmagyarázza, hogy például miért van a bejáratnál az kiírva, hogy ez a templom a magyar feltámadás temploma. A gyülekezeti gyerektábor június 29-e és július 4-e között lesz Balatonfenyvesen. Jelentkezni Paptót Violánál lehet, illetve férjénél Tamásnál. 5000 forint előleg befizetésével kérjük a testvéreket, hogy minél hamarabb jelentkezzenek. És végül, de nem utolsó sorba szeretném hívni Jani Mariannát és Szabó Katát. Elmondhatjuk, hogy Kata áldott állapotban van, és emiatt a hegymászás az egyre nehezebb a számára, és ha minden jól megy, akkor másfajta elfoglaltsága lesz az idősek mellett, most egy fiatalabbakat kell majd neki gondozni, és ezért aztán így váltásra került a sor a gyülekezeti diakonisták körébe, és úgyhogy a további részleteket majd elmondja Kata és Marianna.
Én meleg szeretettel ajánlom Jani Marian diakonustársamat több dolog miatt. Az első fő szempont, ami miatt ajánlom, hogy van már tapasztalata és gyakorlata a gyülekezeti diakóniában, mert már ő is dolgozott egy gyülekezetbe diakónusként. A másik fontos dolog, ami miatt ajánlom, hogy ő is kárpátaljai hazai, tehát ő is onnan jött, ahonnan én. A harmadik fontos dolog, ami számomra fontos, hogy ő az egyik legkedvesebb barátnőm, úgyhogy ezért még inkább meleg szeretettel ajánlom a gyülekezetnek és az idős testvéreinknek.
Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Néhány mondatot mondanék csak magamról. Kárpátalján születtem, Nagydobronyban, 98-tól élek itt Budapesten, és Katával együtt végeztük a Tábita diakónus képző szakiskolát. Azóta én dolgoztam egy évet idősek otthonába, 5 évig voltam gyülekezeti diakónus, és 1,5 évig voltam egy református támogató szolgálatnak a személyi segítője. Nagy örömmel fogadtam el ezt a állásajánlatot, bár ez így egy kicsit csúnyán hangzik, és örülök neki, hogy itt lehetek, azért is, mert nekem sok ismerős arc van, hiszen hogyha tehettem, akkor itt voltam én is a gyülekezetben, és részt vettem a gyülekezet életében. Remélem, hogy sikerül majd együtt dolgoznunk. Köszönöm szépen!
Mi is köszönjük, és már a záró ének fog következni, de ezt majd úgy oldjuk meg, hogy mivel kimaradt a gyülekezet áldása, ezt szeretném, ha elénekelnénk fönnállva a gyerekeknek, a megáldjon téged az Isten, aztán pedig a 447-est, aztán az áldás, és a végén majd a himnusszal fogjuk befejezni.
Thank you.
hetes énekünket. Uram, bocsásd el szolgáltat békével, és amit kikeressük, elmondom, hogy azért van egy görögkatolikus óvónénink, megkérdeztem tőle a múltkor, már mondta, hogy lesz liturgia, az Isten tisztelet, mennyi a legrövidebb, azt mondta, 2,5 óra, tehát nagyon ügyesek vagyunk, és rövidek. No, lehet akkor... Egyenként annak tagjai. Amen. Áldás, békesség.